Van egy költői kérdésem hozzád. Csak szerintem Elizabeth Banks az elő Margot Robbie, vagy tényleg van valami hasonlóság a két nő között?
Van hasonlóság, abszolút.
Ugye, akkor nem én örültem meg.
Nem, hát hasonlítanak egymásra nyilván.
Szerintem miben nyilván meg egyébként ezek hasonlítanak egymásra? Túl azon, hogy mind a kettőnek gyönyörű szeme van, mind a kettő szőke, mind a kettőnek tökéletes teste van.
Hát szerintem körülbelül ennél túl nem tudom, hát belülről azért nem ismerem őket.
Te nem jártál egyikben sem?
Hát még nem. De egyébként érdekes, hogy rákerestem, hogy mindkettőjükre, és a legelső találat egy ilyen celeb hasonmások, és ott is vannak mind a ketten. Mert mondjuk mind a ketten mással, úgyhogy igazából fura, de mindegy.
Micsoda?
A Margot Robbie...
Most szórakozol, ugye?
Nem, mert a Margot Robbie lemonnal van a Heart of Dixie, mondjuk abban is van valami. Ezen a képen, amit ők betettek, ezen igen.
Elnézést, de... Ez igen, tövileg semmi hasonlóság nincs a Margot Robbie és Jamie között, túl azon, amiket egy gyönyörű nő.
Igen, de csak tettek egy olyan képet, ami...
Mondjuk ezen a képen speciál van.
Igen, azt mondom. Igen, de mondjuk így megválasz, hogy én nagyjából mindenkiről lehet olyat találni, amin hasonlít bárkire, úgyhogy...
Hát találsz rólam olyat, akiről hasonlítok bárkire. Hát igen. Kalappal.
Biztos lehet róla egy sőt, ami hasonlít a Spóredre mondjuk, vagy akárki.
Bárcsak. De most komolyan gondolj már bele, hogy... Nem, ebben inkább ne gondolj bele, mert inkább csak belefájt fel a szívem. Úgy egész röviden. De igen, te egyébként kit választanál a kettőjük közül? Elizabeth Banks vagy Margot Robbie?
Fú, hát nem tudom.
Jó. Ugye? Ez az igazi kérdés.
Biztos.
Nem az, hogy kit szabtál meg tavaly nyáron. Vezetési vizsgán természetesen. Még mi bárki is félre érted. Hát
természetesen.
Ez egyébként nagyon nehéz kérdés, de ez szerintem azért nem így túlzásba a gondolkodás, mert úgyis rosszat fogsz mondani.
Hát, gondolom erre csak rosszat lehet.
Hát erre nincs jó válasz. Tehát én válaszom az lenne, hogy ez a két nő kell nekem egy ágyban. Francok, hagyjuk az ágyat a francba, tengerparton. Pohat már ágy csak elért.
Hát ott nem, persze.
Tehát mindig a legegyszerűbbet kell válaszolni. Na, szóval ki az, akire most ránézésre azt mondod, hogy ő kell neked?
Most kell válaszolni, akkor most Elizabeth Banks.
Mert róla mutattam egy képet most?
Nem, mert azt meg sem nyitottam még csak most már.
Ja, jó. Mi alapja?
Nem tudom, igazából most valamiért, most ő ugrott be, ugye, kettő közül jobban.
Én egyébként arra gondolom, egyébként nem vagyok tisztában azok pontosan, hogy mennyi időbeli különbség van a két hölgy között. Így egy nyilván kell deríteni, csak azon fizetek, hogy egy tízes legalább kell, hogy legyen, mert Margot Robbie 24 körül van talán. Nem hiszem, mint hogyha valamit nem beszélgettünk volna erről, hogy... Igen, 25, tehát egy brutálisan fiatal, és ha azt mondod, hogy 75-ös Elizabeth Banks, most kirem számol neked, hogy mennyi, de legalább egy tízessel több. És Elizabeth Banks az még mindig úgy néz ki, mint Margot Robbie 25 évesen, tehát
hát igen, van neki
ennek, aki ezzel ottan kirem veszed, akkor szerintem minden normális ember menne Elizabeth Banks-el, mert hát igen, tehát hülye lennél nem vele menni.
Igen, de lehet, hogy Margot Robbie is ilyen lesz, hogy ő is ilyen lesz, még nem tudom, 40 évesen is, vagy akármi.
Fú, adja az ég, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy addig a karrierje akkora válságba fog kerülni, hogy velem kell dolgozni. Egy websorozatban a saját cégem. Tehát azért az... És nyerne nekünk egy emit. Csak hogy biztos legyen a képzavar.
Hát igen, és akkor megint feljönne ő is.
Persze, megcsinálnám belőle a következő Liz Lemon John nélkül.
Hát simán.
Ő lehetne a comeback girl. Csak itt nem még a Kudor vagy Tina Fey játszaná a szereplőt, hanem Margot Robbie. Mert mennesek nagyon kedves vagyok, nem? Tehát én már temetem Margot Robbie karrierét, amikor az ő csillaga jelenleg a legfényesebb a hollywoodi nők közül.
De igen, tehát 10 plusz évről beszélünk, úgyhogy.
Amelyik az igaz. Mert 10 plusz év múlva, hát nem tudom, ez egy kicsit szánapos az életem, hogyha még mindig Margot Robbie-ba lennék ennyire belezúgva, de valószínűleg nincs lesz. Ennyire azért már ismerem magam. Na jó, azt hiszem, hogy ez legyen még a fő címet. DNA, brand new voice. Legyünk őszintén, ez azért nem volt olyan igazi, tehát nem vagy olyan jobb, mint Borzoli.
Jó, hát én nem tudom olyan jól, de neked megy ez inkább.
Ja, ez a tapika. Nem, ez most nekem se jött össze. Na, majd talán kicsit később. Figyelj, én olyan színész vagyok, aki nagyon szar kamera előtt, viszont ha nincs senki a közelemben, isteni vagyok, tehát. Vagy várjál, lehet, hogy csak a fejemben van. Valószínűleg csak a fejemben van. Na mindegy. De akkor egy kérdésem van hozzád, hogy így elindítsuk ezt a mai adást, hogy mi a helyzet, Afrika?
Ez a jobb volt.
Igen, kezdek ráérezni. Deszka. Nagyon répát. Répozó válló vagyok. Egész egész gyöny vagyok. A mikrofon mögött. Felen szemben pedig rehegő look.
Igen, de az a durva egyébként, hogy amit most itt csinálsz, hát felteszem a fogaddal. Ugyanezt szoktad csinálni, amikor a billentyűzeten kattogsz. Most már azt elgondolkoztam, hogy akkor van, te tényleg a billentyűzetet nyomkodod, de vagy nem tudom, minden BMW után megeszel egy répát, hogy nem tudom.
Te most ezt kifejtenéd? Légy szíves.
Nem tudom, amit most itt csinálta itt a megszólalásaid előtt a feltételezem a szálltal, amikor így nem tudom, amikor szoktál írogatni a billentyűzeten, vagy amikor így be lehet hallani, hogy pötyöksz, amit nem az adásba, hanem utána főleg, tök ugyanilyen hang.
Szerintem tiszt is kívülhet. Azért remélem csak van egy kisebb különbség.
Hát kisebb lehet, de.
Na jó, hát igazából soha nem lehet tudni. Igen, egyébként a billentyűzetem az elég sok répát zavál. Nem tudom egyébként, hogy ezt tudtad, de például ezek az almás billentyűzetek, ezek répával működnek.
Logikus.
De csak azért, mert az enyém az vega. És igazából azért kezdtem el most én is egészségesebben élni, mert hogy hát tulajdonképpen rám dukmálta. Tehát annyiba kerül ennek a hülye almának a répáztatása, hogy rákészültem én is, hogy átváltsak erre a sokkal drágább életmódra, ahol sokkal kevesebb fizetésemből, amiből alig tudok megélni. De hát ugye ez már ugye egy teljesen mellékes kérdés, ami senki sem izgat különösebben. Helyette inkább beszélgessünk arról, hogy mit is jelent az, hogy egészségesebb életmód? Hát, szerintem te vagy ennek a témának a nagy szakértője. Volt olyan sorozatot, vagy olyan dokumentum tudszod, ami ezzel a témával volt kapcsolatban, nem?
Ó, persze, több is.
Na, mesélj róla, mit jelent számodra az, hogy egészségesebben élni, és te hogyan valósítod ezeket a dolgokat meg?
Hát én igazából sehogy.
Az a legjobb ide.
Az ellenpélda vagyok, hogy nem kell, igen. Tehát ha mit tudom, ez ilyen cikk lenne, akkor az én...
Na jó, de hát te érted, 8 méter magas hát, vagy.
Jó, de igen, de mégis az én képem alá lenne kérve, hogy így ne csináld. Ezen az a kép, vagy az a része a cikknek, hogy egészségesen akarsz én, akkor ezt ne. És hát igen, de most talán jött az utána kép valószínű, vagy lassan mert elszett.
Már mi után? A fogyókúra után?
Hát tudod, szoktak lenni előtte, meg utána képek az ilyen hirdetések.
Na jó, de érted, ahhoz, hogy lehessen előtte való kép, az mi volt?
Jó, mondjuk, csak minket oda vágnának, hát...
Elég vicces lenne.
Szerintem bizarrs cikk lenne, maradjunk.
Tök talán főleg, hogyha kezdetben benyomnak egy ilyen kis, ilyen... mi ennek a neve, ennek a Harley Quinn babának, ami itt van az asztalomon, meg szerintem a tiéden is. Ezek a kis
igen, itt van velem szemben.
Na ugye, hát velem is. Velem szemben rád is kettő van. A bólogató,
nem,
a Harley, meg
a...
Nem, ez a funkó. Szerintem ez a funkó. A papaga a funkó,
ez
nem?
A funkó, akkor az.
Vagy van bármi különbség a funkó és a pap között?
Nem tudom, szerintem nem.
Most nem nagyon.
Nem bízom benne egy között.
Na, azért mondom.
Aha, ez ugyanaz a kettő, persze.
Hú, frász hoztad rám. De egyébként most lebuktunk, mert ez megint bebizonyítottuk, hogy nem vagyunk nagy szakértői a témának. Aztán jövünk itt a műmájának ebből a témában. Hát hiába mindig a legalkalmasabb emberek vezetnek mindenféle műsort, lásd TV2.
Az biztos.
Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy ahogy te is említetted egyébként az adás elején, hogy hát igazából lehet, hogy javaslatok porrádra. Hát nem tudom, én nagyon-nagyon elfülözgattam ma azon, hogy ki szeretnék jobban, vagy kinek a karrierét szeretném jobban. Chris Prattét, aki hát tulajdonképpen Hawaii-on tengődött, pincérként dolgozott, az égvilágon semmit nem csinált, falta a nőket és a tengert, meg a szörfözést éveken keresztül, majd elment Hollywoodba, ahol szerepet kapott az Everwoodban, ugyanazokat a tahó eszkalapokat játszotta, akik a legjobb nőkkel smároltak, és a legjobb nőkkel kerültek közelebbi kapcsolatba, majd landolt az Everwoodban, majd landolt a Parks and Recreationben, ami ugye Városfejlesztési Ügyosztály címen futott Magyarországon, és végül, nem ügyosztály, bocsánat, Városfejlesztési Osztályként címen futott, majd pedig, hát ő lett tulajdonképpen napjaink legnagyobb filmsztárja. Egy egészséges életmódos váltást követően egyébként tegyük hozzá. Persze abban volt egy kis konditerem, és az most jelen nem fér be a büdzsénybe, de majd idővel kigyúrom magam, mint ő. Vagy ott van a másik oldal, Paul Rudd, aki szerintem a világ egyik legnagyobb mákosa. Már úgy Jason Rittert követően, aki ugye Lauren Graham-mel nekijátszott a pasiát, meg Alexis Bledel is játszott a pasiát. Igaz, azt soha nem láttuk, mert nem mutatták be. Köcsögök. Nem de egy. Szóval ott van Paul Rudd, aki tényleg arról híres, hogy minden egyes filmben benne volt, minden egyes komédiában, ami csak létezik, és tulajdonképpen ha belegondolunk, szerintem még mind a mai napig Paul Rudd folyik mindenhonnan, nem? És akkor most ő lett a hangya ember, az Atomanti.
Igen.
Neked melyik egyébként kedvenc Paul Rudd filmed?
Hirtelen akartam mondani a címét, de most persze elfejtettem, de...
Logikus.
Azt mondja, Rashida Jones volt benne a barátnél, vagy a feleségem.
A Spancserek.
Az.
Ott nem volt még a feleség, ott még csak a mennyasszonya volt.
Na jó, de a filmben. Vagy valamilyen volt. Jó, mindig, valamilyen volt.
Jó, de hát ezt mondtam. Tehát még nem voltak házas. Na jó, csak azért mondom, hogy hangsúlyozzuk ki azt, hogy nem a felesége volt, mert az volt a filmnek a sztoria, hogy vőfényt kellett találnia.
Jó, persze, nyilván, igen. Igen.
Tehát majdnem a felesége, akkor talán menjünk ezzel.
Majdnem a felesége, igen.
De
egyébként én a példátlan példaképeket is szerettem, hogy nekem nagyon jó magyar cím van. Szerintem az is vicces volt, hogy a Stiflerrel játszott.
Én egyébként imádom ezt a filmet. Én azok kevesek közé tartozom, aki...
Azt mondom én is, igen, szerintem jó volt, igen.
Abszolút. Azt egyébként nem tudom, hogy tudod, de egyébként az ő karrierje többé-kevésbé az valamikor, mert a Spinézsérek környékén indult. Az volt az, ami őt felrakta a térképre, és baromira emlékszem egyébként onnan is belőle, és hát hadd ne mondjam, hogy mennyire brutális volt, tehát... Tehát már ott érezni lehetett azt, hogy ebből a csávóból valaki lehet. És ha belegondolsz, a Spinézsérek, ami 90... azt hiszem 95 környékén volt, hogy onnantól kezdve egészen addig, amíg igen. A Jó barátokban nem landolt, ami mikor volt, 2001-2 tájéken talán, a kettő között annyira sok mindenben ő nem alkotott nagyon maradandó. Volt egy nagyon rémes Halloween filmje, amiben egyébként ő jó volt úgy önmagában, aztán miben is volt benne, a Rómeó és Júliában is, mint a benne lett volna, meg talán a Nagy Gatsby TV filmvel, nem is tudom, hogy ez volt. Azt hiszem, az volt, igen. Aztán utána jött ugye a Jó barátok, és onnantól kezdve hirtelen a komédiaisten lett, és most már 10 éve ott van. Tehát ugye a híres Rambargöndi legendáját követően szinte mindenhol ott van, ami létezik film. Ott volt a Lepattanó és a Rabiga előtt címmel. 40 éves szűz volt az, ami szerintem végképpen indította az ő karrierjét. És belegondolsz, hogy milyen nőkes már volt azóta Vásznon, hát nem tudom. Szerintem van benne egyfajta, tudod, olyan dolog, hogy miért nem házas a csávó. Nem házas, ugye?
Nem tudom, hogy most már ez szerint. Nem tudom.
Egyébként a Veronika Marsban is beugrott, és baromi nagy szerepe volt, ott imádtam, szakadt a röhögést rajta.
De, házas. Hát,
igen, tényleg. Ilyen hülye?
Ja. Mi látszik, 12 éve, meg két gyerek. Ja.
Hoppá.
Lehet, hogy lemaradtuk, ne?
Hát nem tudom, én csak a filmben belátom. Annyira őt nem követem figyelemmel igazából. Tehát ugye szerintem nála is sokat dobott egyébként, hogy az Apatú Brancsba így bekerült. Még hogyha nem is ugye a kezdetétől fogva, de... Hát ja. Igen, ki az egy Julie Jäger?
A felesége, azon kívül nem tudom, hogy ki.
Hát annyira nem is néz ki egyébként jól. Már ugye elnézést, tehát kivegyek ilyen egyébként, hogy is beszóljak. Crewmember volt még anno. Asszisztens. Publicista. Aha,
igen.
Izgalmas kis karrier. Na mindegy, szóval így landol valaki Porrád feleségeként, ezt csak egyébként a hölgyeknek adtuk tippként. Szóval, felteszem az ultimát kérdést, nem tudom egyébként az ultimátumnak mi a magyar változata, hogy Chris Pratt vagy Porrád lennél szívesebben? Tehát gondolj abra, hogy Porrádként Jennifer Aniston meg lehetne, Lisa Kudrow meg lehetne, olyan hosszú sor meg lehetne, hogy felsorolni nem tudod, vagy Chris Pratt. Mi alapján választanál egyébként kettő között?
Hát nem tudom, most pont ezen gondolkozom, hogy mi alapján, mert ugye Chris Pratt mégiscsak a városfejlesztési osztály, meg hát minden, ugye ő most el mindenhol ott, vagy hát még nincs ott, de ott lesz.
Meg hát neki van ott Anna Faris.
Már ott van.
Anna Faris nagyon-nagyon sokat tud nyomni alatba. Lásd Törtetők.
Igen. Igen. Igen, hát nem tudom. Nehéz választani tényleg. Most pillanatilag most valamiért a Porrádot mondanám, de lehet, hogy holnap már nem valószínű.
Ahhoz képest egyébként, hogy a mézlésünk az hogy minden téren mennyire különbözik, meg mennyire eltér, ahhoz képest én is Elizabeth Banks-el mennék valószínűleg most ebben a pillanatomban, aztán lehet, hogy két másodperc múlva már Margot Robbie valamit benyomnak róla egy Harley Quinn-es képet, onnantól ez a biztos, hogy vele mennék szívesebben. Meg úgy amúgy is tehát. Jó, most lehet, hogy én nem biztos, hogy Elizabeth Banks-el mennék szívesebben egy hirtelen. De egyébként itt is, de én azért mennék Porráddal, mert az a mennyiségű film, amiben ő benne volt, és az a mennyiségű sztár, akivel ő már volt, meg akinek ő valakiét játszott a vászon, az szerintem megkockáztatni Marilyn Monroe-t a legjobb. Vagy Humphrey Bogart-ot igazából a legjobb, amit férfi letett az asztalra. Persze elfogultak vagyunk még kicsit beleszebben talán, nem?
Biztos.
Na jó, mindegy, szerintem így lassan 4 óra elteltével követően érdemes lenne elkezdenünk az adást. Többek között van néhány nagyon érdekes hír, amiről szeretnénk beszélgetni, mert hogy nagyon-nagyon pofa lenne. Például, mit szólsz ahhoz, hogy Antonio Banderas is beadja a dereket és újra munkába áll?
Hát ideje volt, én nem nagyon hallottam róla mostanában, hogy az elmúlt pár évben.
Én sem. De ezért csodálkoztam, hogy aláírt egy Starsos pilothoz, a Havana Quartet című sorozathoz, ami, ha nem igaz, akkor nem olvastam a cikket egyébként, nekem ennyi elég volt, hogy Banderas egy sorozatban, szóval lényegben ennyi.
Igen, persze az én... Igen, az én mindig jó név, akárhogy is veszik nyilván.
Kinek? Tehát én biztos, hogy nem nézik meg egy sorozatot vele, de ahogy érzett.
Hát jó van, de most érted, de most már tényleg lassan mindenki volt sorozatban a nagy nevek között, és úgyhogy...
Hát...
Úgyhogy már egyre kevésbé furcsa igazából, hogyha valaki jön.
Ellenben, ami számomra valahol nagyon furcsa volt, valahol pedig nagyon-nagyon felüldítő, amit te mondtál nekem, azt hiszem, talán tegnap reggel, vagy tegnap előtt, nem de egy, hogy a Vacation premierjén Christian Applegate azt találta mondani, hogy mindenki beugrik majd a Bundy's-ba, amit ugye jelenleg fejlesztenek a Sony-nál, és... Ha mindenek, akkor David Faustino karrierjét, karakterét követné nyomon, méghozzá az, hogy ő miképp nevel a kölköket.
Igen.
Bennem egyetlen egy dolog merült fel, hogy ebből a sorozatból, ha ez eljut arra a fejlesztési szintre, hogy otthont kezdjen el keresni, valóban szükség van, feltétlenül szükség van arra, hogy mindenki beugorjon a pilotba, vagy jobb volna, hogyha őket inkább elnyújtogatva. Apráinként hozzáj be.
Szerintem az olyan, hogyha a pilotban mindenki persze, aztán utána lehet, mert mit tudom én, csak az egyikük beugrik, vagy páran beugranak, vagy egy időnként összetalálkoznak, tehát utána már nem, nyilván az nem is lesz, hogy mindenki benne lesz minden részben, de az, hogy a pilotban benne legyenek, vagy mit tudom én, legyen velük egy ilyen karácsonyos rész, vagy valami ilyesmi, azt szerintem mindenképp.
Én egyébként a kérdést az elsősorban a szomszédokra értettem, hogy rájuk mi szükséged van a pilotban. Mert nyilván a Bundy klánt azt megér indokolt, csom nélkül.
Igen, de hát szerintem ők is, mert igazából ők is annyira hozzátartoztak ez az egészhez.
Na jó, de...
Szerintem őket is nagyon...
Persze, ők hozzátartoztak az egész rémrendes család feelinghez, de szerintem annyira nem voltak nagy hatásében, nem voltak annyira fontosabb Buddy életében. És még ha azok is lettek volna, akkor miért kellene 20 évvel később is annyira fontos részének lenni az életüknek?
Nem az, hogy fontos részeik volt.
De
nem,
igen.
Pedig nyilván nem.
De igen, mert hogyha belerakod őket a pilotba, az azt jelenti, hogy okkal használod őket, tehát nyilván, hogy kell, hogy legyen valami értelme annak, hogy miért használod a karaktereket.
Hát igen, de ezek egyszerűen csak azért, mert viccesek, meg őket is ugyanúgy, hát jó, nem ugyanúgy, de majdnem ugyanúgy szerették, szerintem a legtöbben, mint ahogy magukat bendiéket tudsz, igazából miért.
De ezt mondom, hogy a pilotban semmi szükség nincs rá, mert a pilotnak nem a régiekre kéne fókuszálnia. Tehát én
jó,
is nem szeretem őket
szemben. Valahogy beírhatják, hogy... Jó, de beírhatnak, amelyet, hogy mit tudom, hogy nekik valaki étvette, bár ugye gyerekük nekik nem volt, de mit tudom, azóta örökbefogadtatszak valakit, vagy lehet, ami rokonuk, vagy valami.
Na jó, de most érted, valakit örökbefogadtak, tehát ez gondold már át, légy szíves, tehát kapásból bár 20-valamennyi hát, volt, tehát most ha örökbefogadnak egy 16 éves kicslányt...
Igen, akár hány éveseket.
Jó, de most... Ki fog örökbe fogadni egy bátkorú ember? Tehát teljesen biztos, hogy ez nem fog megtörténni. Tehát ez kinyírná az egészet.
Jó, de valami rokonuk lehet, hogy ilyesmi.
Valami rokonuk lehet, de szerintem akkor sem kellene őket előtt, mert a pilotnak nem a régiek viszontatálára kell szólnia. Ez szerintem nagyon, nagyon okosan csinálta a GMV, hogy ott nem erőltették annyira. Szerintem szükség van a régiekre, és igen, ők az indok, amiért nézni fogod, mert mi van akkor, hogyha nem jól bánnéz? Mi van akkor, hogyha egy katasztrofális borzalom, rémálom lesz? Mi van akkor, hogyha egy olyan network csatornán landol, ami más irányba szeretné elvinni, mint az alkotók, és érzed rajta azt, hogy beleszólnak? Onnantól kezdve nem feltétlenül biztos, hogy az lenne a legjobb, hogyha a régiek is visszajönnének, mert csak tönkre vágni az illúziót a számodra is. Meg a másik része a pilotnak, hogy nem kell mindent belezsúfolni. Tehát szerintem, ha egy jó pilotot akarsz csinálni, akkor kijönnek belőle mindenkit, maximum kell itt hozzák be. Vagy maximum a gyereknek a születésnapját csinálják meg, vagy valami is, mint ahol megindokolják azt, hogy mindenki felbukkanjon. De ezek sem olyan igazából, nem tudom, tehát igazából a kiindulási pont az, ami igazából nehéz. Mert onnantól kezdve, hogyha azt mondod, hogy a gyereknek van egy születésnapja, akkor fölveti az öreg kérdés, hogy akkor miért most kapcsolódunk be? Tehát mitől lesz most mondtok ez az ő élete érdekesebb? Tehát rengeteg olyan kérdés van, amire neki ki kell dolgozni a válasz, mielőtt ebből a produkcióból bármiféle produkció is lehetne. Úgyhogy szerintem ezt a témát hagyjuk is, mert valószínűleg soha nem fogunk egyetérteni ebben, hogy kire van szükség ebben a sorozatban, vagy nem. Nem? A harmadik, ami nagyon, nagyon érdekes volt a héten, amit mondott a Netflix főnöke, az, miután a Pixel effektíven megbukott a mozivásznoknál, nem? Évet az elvárásokon alul teljesített.
Igen, menjünk ezzel.
Igen, mert szerintem ez is közelebb áll a valósághoz. Ott ő azt mondta, hogy szerinte Sandler közönsége már nem jár annyira moziba, ők inkább otthonról filmeznek, viszont ez még mindig azt jelenti, hogy a fiatal közönség az, aki nézi az ő termékeit, Sandler filmjeit. És akkor most felmerül bennem egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy ő nem maga ellen beszél ezáltal egy kicsit? Tehát Sandler nyilván elsősorban most még úgy gondol magára, mint egy mozi isten, hiszen valahol a komédiának még mindig ő a koronázatlan, hát ha nem is úttörője, nem is királya, de valami nagyon-nagyon fontos része jelenleg. Neki az lenne az elsődleges célja, pláne egy mozifilmmel, hogy a moziban sikeres legyen, ne az, hogy utána hogyan teljesít a film. Bár ő nyilván kap belőle annyit, hogy ne se szarja nagy évben. És ugye erre mondta a Netflix főnök, mert hogy a Hilveszkóban 4 filmes szerződésük van Sandlerrel?
Uh-huh. Igen.
És ebből az első jön majd idén november-december környékén, ami nagyon izgalmasnak tűnt. Ez az a Cowboy is, nem?
Aha, igen.
Hogy szerinte a Netflix közössége viszont imádni fogja ezeket a filmeket, méghozzá azért, mert ez effektíven nekik készül. Tulajdonképpen, mert nem annyira kifejezetten a mozis dolgok lesznek majd itt előtérbe hozva. Tehát, oké, te mit gondolsz erről így konkrétan, amit a csávó mondott?
Hát nem tudom, én azért nem vagyok ebben teljesen biztos, hogy... Nem tudom, tehát az, hogy valaki otthon megnéz valamit, persze ez egy dolog, de még ha... Meg mondjuk annyira végül nem drága a Netflix, de mondjuk azt azért nem hiszem, hogy valaki csak azért előfizetne rá, aki mondjuk alapból nem előfizető, hogy megnézhessen mondjuk négy Adam Sandler filmet, mert úgyis másnap vagy már aznap este le tudja tölteni valahonnan.
Itt jön a nagy igazság ennek az egész internetvilágnak, hogy még mindig csak egy töredéket tölti le a filmeket. De a Netflix baromira olcsó. Ha előfizetsz rá és fölmész, akkor ott fognak neked ajánlani személyre szabott filmeket. Egyik, másik előbb-utóbb fel fogja kelteni az érdeklődését, de előbb-utóbb rá fogsz jönni arra, hogy a Netflix mennyire király, és hogy neked erre szükséged, és mennyire megváltoztatja az életed. Tehát nem egy kimondottan rossz stratégia a Netflix részéről az, hogy saját gyártású filmeket tesznek föl, mert ezáltal új nézőket, akik inkább elmennek a moziba még, azok majd inkább megnézik otthon ezt a filmet, mert ezt moziban nem fogják vetíteni, feltehetőleg. Aztán ki tudja, a pénz nagy úr, tehát én meg azon se csodálkoznék. A másik megoldása az pedig a jelenlegi előfizetők számára olyan exkluzív tartalmakat kínál, ami miatt az ő modelljük sokkal előreláthatóbb, vagy sokkal jövedelmezőbb talán, mint bármelyik másik. És akkor itt van a nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy soha az elmúlt 100 év televíziózás történelmében nem volt egyetlen olyan médium vagy csatorna sem, amelyik annyi saját gyártású termékkel állt volna elő ennyire rövid idő alatt, mint a Netflix. Akik, ha jól emlékszem, három évvel ezelőtt a Lilyhammerrel kezdték a saját gyártású sorozatok gyártását, alig egy-két produktummal, és akkor ez a szám folyamatosan nőtt, és most már ott tartunk, hogy 2016 és azt követőleg összesen 36 produktum, ami saját gyártású produktum, és kizárólag Netflix Original lesz bemutatva. Tehát tessék elvégezni a matekot, hogy mennyire brutális, tehát egyetlen amerikai network csatorna sem csinált soha ekkora hatalmas ugrást, hogy alig 3-4 évvel az indulást követően, illetve a saját gyártásnak az elkezdését követően ennyi produktummal álltak volna elő. És ez is azt bizonyítja, hogy milyen irányba tendál a jövő. És felmerül bennem egy kérdés, ami valószínűleg meg fogja válaszolni ezt az egész nézeteltérést, ami megint kialakult köztünk. Köszönjük, írok. Az volna, hogy te melyiket szíveled inkább? Elmenni moziba és megnézni egy filmet, vagy otthon megnézni? Most tök mindegy, hogy egyébként egy Avatar kaliberű filmről beszélgetünk, vagy a legócskább gagyírságról. Van egyáltalán időt filmekre?
Hát, tudod, hogy nincs. De...
Jó, de én nem akartam kimondani.
Egyébként... nem tudom, most ha valaki olyan van, de ha... Jó, most ebből most már csak olyan filmeket nézik, amik tényleg érdekelnek, mert egyébként volt egy rakás, amit megnéztem volna, azért, mert valamiért kíváncsi voltam rá, de aztán annyira hátraszorult, hogy soha nem fogom megnézni. De ami mondjuk olyan, hogy igazán érdekelne, az, és mondjuk megy a moziba, akkor azt szerintem inkább volt, mert egyedül szerintem kétszer voltam kb. Moziba. Most az utóbbi pár évvel előtt, hogy folyamatosan egyedül jártam, akkor néztem a legtöbb filmet egyébként.
Ez a kikus.
Igen, de akkor még nem dolgoztam amúgy, úgyhogy akkor még időm is volt.
Úrám is, tehát te komolyan azt mondod, hogy a munka miatt nincs itt a moziba járni?
Nem csak akkor, de... Nyilván azért el tudnék menni, hogyha akarnék, tudom arról.
Akkor miért nem akarsz? Akkor itt merül fel az igazi kérdés. Tehát, hogyha tegyük fel, hogy nem az idő az akadály. Hogyha nem az az akadály, hogy egyedül nem akarsz moziba menni, akkor miért nem jársz moziba? És nem mondd azt, hogy a jegyárak magasak.
Nem.
De egyébként rohadt magasak, tehát irreálisan magasak, de ez most teljesen más kérdés.
Hát magasak, persze. De nem tudom, most ugye nekem ahhoz, hogy moziba menjek, ugye előbb be kell mennem Pestre, most jó, tehát egy óra alatt bent vagyok, egy órán belül, tehát végülis az olyan sok idő, de igazából most, hogyha azt teszed, csak az utazással még kb. Hát 3 óra, de 2 mondjuk biztos.
Hello!
Menjünk a 2-be.
Ugyanaz itt. Szerinted miért nem járok moziba?
Jó, hát nyilván. Meg nem tudom, tehát igazából azért egyedül megnézek egy filmet, azért nem mennék be, tehát most csak ezzel a célra, hogy mit tudom, van egy film, ami mondjuk érdekelne, de úgyhogy egyébként más nem csinálnék, tehát ilyen film, amit nagyon kevés van, amiért ezért bemennék, hogy tényleg konkrétan csak ezt az egy filmet megnézem.
Ez körülbelül érdekes, de szerintem maradjunk annyiba, hogy erről majd fogunk beszélgetni nagyon-nagyon hamarosan, ugyanis Nem akarok nagyon-nagyon szemét lenni, de azt ugye tudod, hogy augusztustól kezdve nagyon beindul a meló nekünk.
Hát te mondod.
Hát arra gondoltam, hogy esetleg legalább te leszel annyira itt fejben, hogy levágt, hogy mire próbáltam célozni az előbb.
Hát mellett ki tudja.
Természetesen Jamcat-ról beszélgetünk.
Ja, hát jó, hát ez most csütörtökre ígérted, aztán már nem is tudom, milyen nap van.
Jó, hát most lehet, hogy hétfő lesz, de hétfő már biztos, hogy lesz. Szóval.
Ja, jó.
Na mindegy. Oké. Szerintem ide elkezdenünk beszélgetni a sorozatokról, ugyanis akad néhány olyan sorozat, amiről muszáj beszélgetni. Ha nem zavar, akkor kezdeném az árujjel, mert arra biztos, hogy akarom, hogy időnk jusson. Ugyanis ennél brutálisabb, őszintébb, jobb, merészebb sorozatot, addiktívebb sorozatot még nem igazán láttam az elmúlt években. És az a legszebb benne, hogy az égvilágon semmi olyan igazán Breaking Bad-esen mély dolog nincsen benne, hanem arról van szó ebben a sorozatban, hogy valós embereket látunk. Olyan embereket látunk, akiket önös érdekek vezérelnek, de nem kimondottan rosszak, viszont az összes cselekedetük, akármit tesznek, az mind manipulatív és mind rossz. Szóval mi az igazán érdekes ebben a sorozatban? Az igazán érdekes ebben a sorozatban az, hogy az írók hogyan alakították meg ezeket a karaktereket úgy, hogy teljesen szerethetőek legyenek még így is, hogy tudod, hogy van egy sötét oldal. Még akkor is, ha tudod, hogy ők ott tulajdonképpen egymással játszik a kis játékukat, és úgy mozgatják a szereplőket, akik ugye ebben valóságsúban szerepelnek, mint a bábuk lennének. És igazából ez a nagyon-nagyon izgalmas és szép, hogy belátunk ennek a valóságsúnak a kulisszáj mögé. Ugyanis az írók is azt mondták egyébként, hogy az egyik nagyon-nagyon fontos kérdése az volt ennek az egész sorozatnak, amit egyébként nagyon sokszor, nagyon sok helyen felvetnek, illetve az emberek fejében is nagyon sokszor megfogalmazódik, az, hogy vajon mi igazabból, amit mi reality show-kban látunk. És hol kezdődik a manipuláció. És ezt szerintem pokolian zseniálisan mutatják be. Az egész sorozat egy filmre alakul, méghozzá egy rövid filmre, amiben Ashley Williams játszott a főszerepet, ha jól emlékszem, akkor talán 2013-as film lehetett talán, annál biztosabb nem volt régebbi. Sequin Race volt a címe, méghozzá egy 20 perces jelenet volt, ami tulajdonképpen abszolút dialóg és színész játékra épült fel, és elképesztő, hogy mennyire durván, zseniálisan, elképesztően, brutálisan jó sorozat te tudták alkotni Sarah Gertrude Shapiroék. Persze egyébként az ötlete zseniális mindenféleképpen, de ahogy olvasgattam így az interjúkat, nagyon sok esetben tulajdonított hatalmas szerepet Martin Oxonnak, aki a helyes irányba terelte őt. Őt ugye ismerik mi a Buffyból, illetve az Angelből, meg hát a rengeteg mindenből. És amit én nagyon-nagyon érdekesnek tartottam azzal kapcsolatban, amit ő mondott így az ő saját szakmai tapasztalatával kapcsolatban, az, hogy amit ő tanult annak idején a Buffy és társai időszakában, az volt, hogy valódi érzelmekkel tákolt karaktereket kellett alkotniuk, akiknek minél realisztikusabbnak kellett lenniük. És ez volt az igazán nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy minden érzelemet és minden utazást olyan valósághűen ábrázoljanak, hogy ez üssön, és hogy fájjon, amikor fájnia kell. És ez az, amit manapság network csatornákon már nem találsz meg, mert ők nem merik bevállalni a valóságot. Nekik ez túl sok, és akkor itt jön a képbe a Netflix, illetve a kábeles csatornák, és ugye azt nagyon tudjuk, hogy a Lifetime, ahol ez a sorozat fut, nem éppen arról híres, hogy annyira merészek lennének, viszont most éppen egy olyan rebranding kellős közepén vannak, és tulajdonképpen fogták ezt a nagyon-nagyon erős női produktumot, és betették ebbe a világba, tehát betették az ő kínálatukba, hogy megnyissanak ezáltal egy olyan világot, ami igazából mindannyiunkat érdekel, és igazából valahol óriási sikersorozat lehet belőle, de igazából nem az a nézettségi fenomenon, viszont nézettebb, mint a legtöbb újonc, amit idén mutattak be, és akár túlélő is volt. De egyébként ugye nagyon tudjuk, hogy az RVN-nek is beleindulhatik a második évadát. és nagyon erős női karakterek vezérelték. Amit én nagyon-nagyon mókásnak tartottam, az az, hogy az alkotók azt mondták, hogy ez igazából egy, ebben van szerelmi történet, de nem a hagyományos szerelmi háromszögeket akarják kijátszani, hanem egyfajta plátói tiszteletre épülő, nem is kimondottan szerelmi háromszög, inkább ez a plátói tiszteletnek a jele, ami Queen és elfelejtettem, hogy hívják a karaktert, basszus kulcs, ami tényleg, tehát nem akarok szeretni, nem szeretettem. És meg a színésznő nevesem úgy be a fejembe, logikus, hogy ténykor ugrálom be a fejembe. Nem, de egy csaj rossz fárban. Shirley Appleby. Csak beugrott. Szóval Queen és Shirley Appleby között ez a plátói tiszteletnek a különféle megnyilvánulása. Egyébként nekem bevonom a kedvenc részem ebből a sorozatból, az mindenféleképpen a kettőjük közti kapcsolat, mert azt szerintem annyira zseniálisan ábrázolják, mint semmi más ebben a sorozatban. És ha belegondolunk, itt minden egyes jelenet, minden egyes tett fél gondolat már önmagában egyfajta kijátszása a másiknak, hogy a saját, tehát mindenkit egy önös érdek vezére, és az nagyon fura ebben az egészben, hogy mindenkit valahol, valamilyen szinten ugyanaz az önös érdek vezéreje. Feljebb jutni a ranglétrán, hogy jobb műsort csinálni, hogy jobb nézettséget szerezni. De közben ez, tehát úgy ábrázolják ezek a dolgokat, mint hogyha tényleg ezek az multi célok vezérelnék őket. De igazából nem, mert csak a saját érdekükre figyelnek oda, és csak a saját dolgaik azok, amiket ők szem előtt tartanak. És amiért nagyon-nagyon érdekes az, hogy mi ezt a sorozatot látjuk, az, hogy ezek nem jó emberek. Viszont mind valamilyen szinten jobbá akarnak válni, csak épp a rossz dolgokat csinálják. És ezt teszi ezeket az antihősöket annyira szimpatikussá. Plusz van olyan háttértörténetük is, ami igazából nagyon-nagyon fontos. Az első részben egyébként Shirley Appleby viselt egy nagyon jó pufa feliratú pólót, ami egyébként megint csak egy nagyon-nagyon érdekes kifejezése volt a sorozat világának, ami egyébként egy rejtett üzenet, de konkrétan tulajdonképpen megmutatták. És igazából szerintem sokkal jobban ütött így ebben a formájában. Na mindegy, szóval... Szóval az a lényeg, hogy ez egy lifetime-os sorozat, de ennek nem szabad senkit sem megtévesztenie, ugyanis az árujelnél jobb jelenleg nincs a televízióban, ami szerintem egy eszméletlenül izgalmas sorozat, és tényleg mindent megmennek tenni ebben a sorozatban, tehát itt tényleg nincs olyan korlát, tehát még a valóság sem játszik be. És igyekeznek kijátszani minden, tehát igyekeznek a szereplőket, akik elmennek ezekbe a játékokba, ezekben a valóságokba szerepelni, őket nem annyira rossz emberként ábrázolni, vagy annyira bután ostobán, mint amilyenek egyébként a valóságban ők, hanem egyfajta egy árnyalattal jobb emberek, illetve jobb színben feltüntetett emberek, mint azok, akik a backstage-ben vannak, és ami nagyon jó ebben a műsorban még, az, hogy ez nem a versenyről szól, hanem arról, hogy mi történik a kulisszák mögött, és mi alig kapunk valamit abból, amit a tévénézők látnak ugye otthon ebben a képzeletbeli műsorban, mert nincs rá idő. Egyetlen kérdésem, hogy te miért nem nézed ezt a sorozatot, és hogy sikerült meggyőzni a taktikát?
Persze, már korábban meggyőzti velem úgy, tehát abszolút érdekesnek tűnik, meg inkább is belőle videókat emlékszem, vagy ilyen előzeteseket, azokat megnéztem.
De mégsem nézed, és mégis a sikoly az ami a hetet fénypontja.
Jó,
amikor ott az árujel.
Semmi más nem nézek, de...
Hát ezt mondom, ott az árujel, csak 10 részes.
Hát jó van, de akkor is az nem most kezdődik, mert már lement belőle gondolom mind a 10, 9 biztos.
9, igen. Augusztus 3-án kerül adásba az utolsó rész, ami a szezon finálé lesz, és marhára izgulok miatta, ugyanis visszajön az a kedves hölgy, aki felkonferálta a Gilmore lányok panelt Austinban pár hete. Remélem, így vágod, hogy kire gondolok. Vink.
Igen.
Kire gondolok?
Ariel Kempben.
Nagyon helyes! Ott a pont! Gratulálunk, ő kapott 200 pontot Debra játékban! A pontok nem számítanak! Ne menjenek sehova, azonnal visszajövünk még több Ariellel. Egyébként nagyon érdekes nekem az Arielről, amikor valahányszor kimondom, nekem mindig az Ariel ugrik be, és arra meg mindig a kis hablányra asszociál. Ez nagyon hülye egy cím. De ami nagyon izgalmas volt, és amit most így a legutóbbi Péli Fesztiválon elmondtak az alkotók, illetve a stáb, hogy a második évad folytatni fogja a Rachel és a Queen kapcsolatára való fókuszpontot, Úgyhogy... És az sincsen kizárva, hogy Hawaii-ra költözhet a produkció. Bár nekem azért vannak ezzel kapcsolatban két helyeim, de meglátjuk, hogy mit hoz ki majd a következő rész. Ebből az egész sorozatból, és ne felejtjük el, hogy tűkönül várom a finálét, és nagyon-nagyon meglátjuk, hogy mi fog kisülni abból is. Na, de akkor ideje áttérni a te nagy szenvedélyedre ezen a nyáron, ami nem más lett, mint Emma szoknyája. Ami nem egy sorozat, mint kiderül.
Igen.
Oké, szóval azt nem tudom, hogy hányan tudják rólad, de például te egy, hát, nem is tudom, miben állapodtunk meg, hogy mi a hivatalos megnevezésed?
Nem tudom, szerintem volt már egy pár, most melyikre gondolt.
Hát nyilván a stalkerkodósra.
Ja. Azt nem tudom.
Ja, Istenem, nem, de egy, szóval Luke-nak...
Hát gondolom a stalker volt, igen.
Luke-nak van ez a... fura, enyhén bizarr szokása, hogy hát...
Nem bizarr.
Egész nap az Instagramot bujjod, azért, hogy bujaképeket nézeges gyönyörű nőkről, akik valamiben szerepelnek, valamit kornikálnak, vagy éppen valami hát merészebb dologba vágják a fejszéjüket, vagy egyéb testrészeiket. De nem így van?
Hát...
Nyugodtan lehet őszinte, csak ketten vagyunk.
Hát most valahol persze ki lehet nyilván ilyen szintre forgatni, hogy így legyen.
De nem akarjuk kifordítani, hanem mi a valóságot akarjuk, illetve annak egy változatát.
Hát igen, azért ez itt talán túlzás szerintem.
Akkor te hogy érned
le? Az Instagram arra van, hogy meg lehessen nézni.
Jó, az ugye önmagában semmi probléma nincs, de amikor az ember végignéz, hogy minden egyes színésznőjének az elmúlt 10 éves képeit, jó, az már egy kicsit érzed, hogy hol kezd el rezegni az a léc.
Jó, hát persze, lehet, ez már egy kicsit túlzás.
Kicsit? No.
Jó, de hát érted, hát most egyszer végig kell nézni.
Hát, jó, ebben most lehet, hogy tényleg van valami. Ártani nem árt minden esetre. Na, de figyelj, többet szeretném megtudni a szoknyájáról. Írd már le nekem egy kicsit.
Szerintem nem mindig ugyanaz van rajta egyébként, szerintem. Hanem legalább ilyen 2-3.
Várj! Elmárak több szoknyája is van?
Igen. 2 biztos.
Wow! Lesz az új példaképen, vannak Hawaii.
Abszolút. Azt, de egyébként tök fura, hogy mikor hordja, vagy mikor nem.
Mert hogy?
Meg hogy mikor.
De most komolyan, figyelj, ha te nő lennél, te állandó szoknyában maszkálnál? De várj, ne válaszolj, folytasd!
Nem, mert nem azt, hogy állandó, nyilván nem arról van szó, de hogy... Nem. De mondjuk a munkáin ott azt mondt mindig ilyen farmerben, több mint valószínű.
Ez egyébként nagyon érdekes, de a munkában az emberek általában formában vagy valami gatyában vannak, és nem pedig szoknyában.
Jó, persze, tudom. Igen, most is a legutóbbi rész, ami a 5. volt, talán. Azt hiszem. Abba tök fura volt, hogy ezt túlzás jelenetnek nevezik.
Nem megy a beszéd az Emma szoknyájáról, akkor inkább mesélj
arról, hogy
mi az, amit téged megfogott ebben a sorozatban. Jó, bocs. Elnézést, nem gondoltam valahogy
másról
szeretnél beszélni
a sorozatok
kapcsolatban. Szóval,
visszaszoknyához. Nem, abszolút arról. Ebben konkrét egy ilyen 2 másodpercet mutatják, az meg a rendőrségi tárgyalás. Hát nem tárgyalás volt, amilyen meghallgatás, vagy kihallgatás. Azt hiszem, hogy ott egy ilyen 2 másodpercet mutatták, hogy hátulról ráadásul, nem tudom, fura volt. De a rendőrség szerintem mindig szoknyában van, amikor oda bemegy, úgy látszik ott, hogy az valamiért ilyen szoknyás.
Igen, mert ha belegondolsz, bevisznek oda, te hogy fogod kidumálni magad?
Vagy
nyilván. Hát már ugye elnézést, tehát
persze,
nyilván, hogyha ártatlan az ember, akkor azért kidumálja magát. Egyébként nem szép dolog tőled, hogy ennyire szexista vagy, és hogy ennyire magaddal rántasz engem is. De mesélj inkább de beszélgetünk adásban Emma szoknyájáról, ami egyébként nagyon perverz, mert csajnak gyönyörű lábai vannak, és hát azok nyelk, amiket visel, az hát nem annyira rövidek, mint amennyire kellene, hogy legyenek, de azért elég. Igen? Akkor nekem miért küldöd mindig a pocsékképeket róla?
Nem rövidek, hát tényleg nem.
Ja, azért mondom. Nem, de szóval nem akarunk ennyire szexisták lenni, és ez a sorozat ez nem csak Emma szoknyára szól, hanem arról is, hogy van benne valami nagyon-nagyon gagyi, hokimaszkos loser, aki egy kapucniban a fejében igyekszik. Hát tulajdonképpen nem tudom mit csinálni, de most ha minden igaz, akkor féltávon kiderült az, hogy mi is történik ezekkel, illetve kik is a gyilkosok. Legalábbis kettő, mert a kitörtő csapatról is van szó, nem csak egyről. Ami egyébként nagyon-nagyon emlékeztet engem valamire, de most nem fogom mondani, hogy mire. Szóval, mi a legérdekesebb aspektusa a gyilkosságoknak? Vagy az áldozatoknak? Ahogy jobban tetszik.
Szerintem az, amit egyébként már szerintem az első rész után is beszéltük, hogy az egyetem, hogy többen vannak ebbe. Most már, hogy ez tényleg végképp egyértelmű, tehát már most szerintem egy ilyen 3-4 emberről nagyjából egész biztosan kiderült, hogy valamilyen szinten ebben benne vannak. Igazából szerintem most már kb. Csak az hiányzik, aki megbízó gyakorlatilag bizonyos értelemben, tehát aki a tényleges gyilkos feltételezhetően.
Akarsz fogadni, hogy Emmának köze van hozzá?
Biztos köze van hozzá valamilyen szinten. Meg igaz...
Úgy értem, hogy ő a megbízó.
Ja. Hát szerintem ez durva lenne, de mondjuk benne lehet az is abszolút. Mert tényleg most már nagyon lesz.
Amikor beszélgetünk róla még az elején, hogy lehet, hogy skizó.
Igen.
Miért ne?
Persze.
Tehát erről nekem egy Harley Quinn történet jut az eszembe, ahol saját magára tett fel fejvadászati hirdetést, hogy aki levadásza, az pénzt kap érte.
Igen.
Tehát ha ebből indulsz ki, mi van akkor, hogy az írók azok olvasnak a Harley Quinnt, és onnan mertették az ötletet?
Lehet, abszolút nem, mert egyébként már tényleg nagyon, tehát igazából nem nagyon van már, jobb van még egy-két-három ember.
Kiknek ajánlani ezt a sorozatot?
Na ez egy jó kérdés. Mert ugye alapvetően igazából nehéz ajánlani, meg én sem tudom, hogy én egyébként mit szeretek benne. Jó, hát azon kívül. De nem tudom, mert igazából ezek vannak.
Emma szoknyáját.
Igen.
Emma szoknyáját 720p-ben.
Igazából vannak olyan jó egysorosok, meg néhány jó pillanat, de úgy összességében azok nyilván nem jó, tehát
igazából
nem lehet rámondani, hogy ez egy kimondottan jó sorozat lenne. Bár mondjuk szerintem most az utóbbi két rész azért jobb volt, mint mondjuk a második, amelyik, ahogy te kiszálltál. Igen, mert most ugye tényleg történt egy pár dolog. De mondjuk elég sok gyilkosság például ez nem volt azóta, úgyhogy...
Szerintem én azt szálltam ki másodiknál, igen. Mi volt a legbrutálisabb gyilkosság eddig a sorozatban? Vagy a legbénább, menjünk a legbénábbba.
A legbénább szerintem még az volt, amik a pilotban volt. Igaz, utána, ugye ott kettő volt aztán a pilotban, és utána volt később még egy, szerintem aztán valószínűleg nem láttad.
Az akasztófás az még megvolt. Szóval szerintem mi történhetett utána? Elkezdték nézni a kalambót, vagy elkezdték nézni a Hogyan úszunk meg egy gyilkosságot című sorozat, és tanultak belőle az írók?
Azóta egy gyilkosság volt, mondjuk az tényleg ütös volt, tehát az nem ilyen gagyi volt, mondjuk az elsőben a gyilkosságot a medencén, hanem az már olyan gyilkosság volt.
Ami nagyon fura az, hogy engem még mindig nem tudtam meggyőzni az erős sorozatot, hogy nekem ez hiányzik. Ami nagyon fura, mert elmozdulom, hogy nekem is hiányzik. De az a baj, hogy rajta kívül tényleg semmi pozitívat nem tudok felhozni. És ez azért igazából szívfájdító számomra, mert hogy ráadásul imádom a sci-fi filmeket. Nem megszállottan, de azért a maga módján imádom. Ugye a horrorok közül minden olyan kedvencem, szóval. Így ez egy kicsit elég furcsa, hogy ilyen sorozat ez ennyire félre megy, de lesz belőle a második évad, úgyhogy ki tudja, hát ott majd talán javulnak a hangok.
Igen, de ez lehet, hogy a stábistelem.
Igazából mindennek javulnia kéne ahhoz a szezonhoz.
Ebben mondjuk a színészét nagyon lelkes, mondjuk abból nem úgy tűnik, hogy mindenkit lecserélnének.
Hát figyelj, lehetne egyfajta Revengers második évadot csinálni. Én nem kockáztatnám meg, én biztos, hogy cserélném a szereplőkártyát, mert egy slasher sorozatot nem lehet éveken keresztül nyújtani. Vagy ha éveken keresztül nyújtod, akkor nem lesz meg a gyilkos az első évad végén. Onnantól kezdve meg megint ott vagyunk, hogy jó, de ha kinyírtad az összes szereplőt Emma körül, tehát mert tényleg senki nincsen élve, akkor most be fogsz hozni egy egészen új bandát köré, és azokat is szépen elkezded kinyírni, és akkor ez így fog menni éveken keresztül. Tehát semmi értem, hogy slasher sorozatot le kell zárni az első évadot követően. Konkrét évadokat kell csinálni, konkrét történetekkel. Meg hát tudni kell azt, hogy hol akar kikötni a végén a hajó. Mi a célállomás. Na, de beszélgessünk kicsit a Hindsight című sorzsak show, mert hogy annyira érdekes volt. De mielőtt beszélgetni nem fogunk, jó, de fogunk. Szóval beszélgessünk kicsit a Hindsight című sorozatról. Közben sikerült meggyőznem magamat, lezavartunk egy 10 szekundomos, mélyen belenézünk a tükörbe, és tudod, hogy milyen most. Nem. Te tudod? Nem. De te tudod. Haver, értsd már meg, hogy én nem tudom. Te tudod. Komolyan, mi van? Haver, tudod. Na, szóval volt egy ilyen kisebb, rövidebb interakció magammal egy a tükörben, de... Szóval a lényeg az, hogy Hindsight című sorozat, amiről nagyon érdekes lenne beszélgetni. Ez ugyanis az a sorozat, tehát két sorozat van azon a listán jelenleg, amire én rá akarnak dumálni, hogy kezd el nézni. Kurva gyorsan, már elnézést. Ezek közül az egyikről már beszélgetünk, ez volt az Unreal. A másik az pedig a Hindsight című sorozat volt, ami számomra azért pokolian izgalmas, mert időutazás, 90-es évek, mocskos új zenevilág, gyönyörű nők. Jó sztori. Na most ennél többet szerintem nem is lenne szabad mondanom neked ezzel, hogy miért kell a Hindsight-ot nézned. Mert ezek közül mindegyik olyan szó volt, ami téged kapásból meggyőz, meg tudom, hogy nagyon-nagyon közel állnak hozzád, és nagyon-nagyon kedveled őket. Szóval az első kérdésem az, hogy mint mindig, hogy miért nem nézed?
Hát gondolom, miért semmi mást sem.
Jó, de ez nem indok.
De ez nem.
Mert ezt már tisztáztuk, hogyha moziba menni lenne időd, akkor valószínűleg ezeket is lenne időd nézni. Szóval a kérdés az, hogy miért nem akarsz sorozatokat nézni?
Nem tudom, ez egy nagyon jó kérdés. Erre hónapok óta keresem a választ.
Szerintem nekem van egy nagyon jó megoldásom. Próbáld ki, néha beválik, néha nem. Kezdj el nézni valamit. Ennyire egyszerű.
Hát logikus.
Tehát akár akarod, akár nem. Tehát nekem ott van ez az átkom, hogy akár akarom, akár nem nézek, mert mi más csinálnék, érted? Tehát rajzolni nem tudok, a DIY-hoz nem értek, futni lusta vagyok. Hát akkor mi más tudod csinálni az ember? Együnk egy kis popcornt, azt nézzünk valamit. Tudod, hogy van. Nem, de szóval a Hindsight című sorozat baromira izgalmas koncepcióra alapul. Bekiről szól, ha jól emlékszem, aki közel van a 40. születésnap, ez 30 valamennyi, maradjunk ennyiben, és de nem, szerintem már van vagy 40 is, nem legy. Szóval az élete túl van már egy válláson, stb. Tök jól alakul, majdnem esküvőnél járnak, már illetve a körül vannak a második férjével, stb. Blablabla, és egyszer csak bekerül egy liftbe, és a lift visszarepíti őt egészen nem máshova, mint a 90-es években, baby! Tudjuk a 90-es éve feeling it, oh yeah! What is love? I don't know! Meg hasonló dalokkal is mondta el egyébként. Oké, szóval mit érdemes tudni erről a sorozatról? Tehát visszamegy a 90-es évekbe, ahol igyekszik elkerülni azokat, amiket ő tulajdonképpen a legnagyobb hibájának követ. Vagy a legnagyobb hibájának érez. Itt tudnám megemlíteni, hogy ebből az aspektusából nagyon hasonló, mint az Erika világa, azzal az egyetlen különbséggel, hogy itt ragad a múltban. Eleinte meg még szeretne visszamenni a jövőjébe, aztán nem. Mert hogy Lolival megromlott a barátsága, és azt szeretné rendbe hozni a múltban, illetve elkerülni azt a hibát, ami miatt tönkrement 10-akárhány évvel korábban a barátságuk. És tulajdonképpen hát ott igyekszik újrakezdeni az életét, és nem elkövetni azokat a hibákat, hanem nagyobbakat, vagy teljesen más hibákat szeretne elkövetni. és ne felejtjük el, hogy ő azért valamennyire tisztában van azzal, hogy a jövő mit rejtett magában, tehát ő azért kicsit másképpen áll a dolgokhoz, mint mondjuk a legtöbb figurája ennek a világnak. Számomra különösebben az időutazás az első pillanatot követően nem az a legizgalmasabb része. Egyrészt engem sem más nem érdekel a sorozatban, mint Loli. Tehát én tényleg annyira lákattam, annyira brutálisan lákattam, mint te mondj valakit, akire mostanában nagyon-nagyon rákattantál.
Menjünk az emberbe, gondolom, ez rövid.
Jó, mert szóval nem kell órákon keresztül magyaráznunk, hogy miért.
Igen.
Igen, de ami nagyon-nagyon szeretek Sarah Goldbergben az, hogy annyira pazarult tökéletes nő, hogy az már brutális. Egyébként a sorozat a VH1-on fut, és hát januárban kezdődött, tehát azt hiszem januárban jön majd a második évad, lesz második évad is. És Beckerről szól, és Loliról, ahogy már mondtam. És egyszerűen imádom a kettőjük barátságát, imádom a 90-es évek ruháját, a stílusát, a gondolkodásmódját, a zenei világát. Egyszerűen olyan, mint hogyha minden úgy összeállna. És ha belegondolunk, akkor a Hindsight-ban az égvilágon semmi extra nincsen. Tehát ez egy tipikus drámedi sorozat, egy nagyon-nagyon izgalmas, nagyon jó drámedi sorozat, aminek nagyon jó története, és nagyon-nagyon jól játsszák ki azokat a dolgokat, amikre referál a jövőben. És nagyon ügyesen igyekszik kikerülni, hogy elkövesse azokat a hibákat, aztán közben mindent megváltoztat már. Hát ez Becca. Nagyon-nagyon tipikus Becca karakter egyébként, tehát az égvilágon semmi különlegeset nem látok benne, viszont Loli annyira az imádnivaló kategória, hogy szavakban nem tudom önteni. Nem tudom neked leírni, tehát Loli az, akit ismerned kell. Ő bogás, humoros, szeleburdi, nagyon-nagyon fiatal. És az a fajta fiatalság, ami Loli karakterében megvan, az, hogy ezt Sarah Goldberg elénk tárja, az pontosan az a fajta fiatalság, az a fajta szenvedély, az a fajta tűz, amit én nagyon-nagyon hiányolok a mai fiatalokból, és ez pontosan, ő pontosan a 90-es évek életérzését testesíti meg. Most komolyan, ha ezek alapján nem győzlek meg, hogy egy karakter egy egész évtized életérzését hordja magában, akkor semmivel nem tudok meggyőzni arra, hogy mennyi szépen és kezd el letölteni. Vagy nézd meg a Netflixen.
Az elsőben lent van.
Jó, akkor mit keresel még itt? Menjél már és nézzel! Tehát egész röviden, tehát tényleg, tehát nagyon-nagyon feel-good sorozatról van szó, ami természetesen olyan lenne, mint bármelyik másik dramédia, ahol a románc, meg a szerelem, meg ezek a fiatalság, bolondság érzések, ezek nagyon benne vannak, de ugyanakkor ez nagyon-nagyon sok, számomra ez elsősorban szól a 90-es évekről, számomra ez elsősorban a barátságról szól, aztán a 90-es évekről is ezen videó. És az a mód, ahogy ábrázolják ezt a barátságot, ez két női karakter között, ez szerintem frenetikusan jól működik, és igazából nagyon-nagyon nagyon átjön, hogy miért is annyira közel, miért is állnak annyira közel egymáshoz, és hogy az egész alaphelyzetben van egyfajta bizarság néha, és van egyfajta könnyed humor, amit nagyon-nagyon jól oldanak, és amit nagyon ügyesen tákolnak össze. Szóval a Hindsight mindenféleképpen olyan sorozat, amit szerintem tényleg kezdj el nézni, mert ez neked szól, tehát ez egy életérzés. Nem azt mondom, hogy ott van a legjobb sorozatok között, sőt, abban sem vagyok biztos, hogy egyáltalán jelölni fogjuk a Halhatatlanok díjra, vagy hogy az évvégi top 10-es listán ott lesz bárhol is. Ellenben mondjuk az Ariel, ami mondjuk ugye több az, hogy meg is nyeri az egész évet. De a Hindsight az a sorozat, amit tutira fogsz, nézni akarsz. De ez komolyan, tehát én ennyire ismerek, mert remélem, hogy tudom, hogy ezt nézni akarod. Na jó, de ennyit a Hindsight-ról. Helyette beszélgessünk egy kicsit egy nagyon-nagyon izgalmas dologról, ami nem más, mint hogy valaki betöltötte a 75-öt. Na mi a helyzet, apcikám? Szóval, bolondos dallamok. Számodra mit jelentenek? Ki a kedvenc karaktered? Meg a kedvenc sketched? Vagy bármi, amiről beszélni akarsz a bolondos dallamokkal kapcsolatban? De ez a kérdés, teljesen univerzális kérdés, amiket igazából neki szeret feltenni.
Hát igen, abszolút. Hát sokat jelent nekem, nyilván, mint ahogy gondolom kb. Mindenkinek. Gyerekkorban nagyon sokat néztem meg, igazából később is, tehát amikor így volt a Cartoon Network, meg talán máshol is, akkor sokszor néztem.
Bennem felmerül a kérdés egyébként, hogy ezek a sorozatok, ezek a klasszikus Hanna-Barberák, illetve Warner Bros-ok, ezek hogyan magukba tudtak kikerülni, és ez egyébként ugyanúgy mehetne akár a régi Disney cuccokra, és amiket mi néztünk gyerekként. Hogy ezeket ma miért nem vetíti igazából senki?
Igen. Igen, hát ez
oké, ott a bumerang, de azon túl kinek van bumerang egyrészt, másrészt.
Ja. Igen.
Nem lehet az, hogy szerinted az esetleg a dolgok középpontjában állhat, illetve a válaszban létezhet, hogy annyira megváltozott napjaink animációs közönsége, illetve tulajdonképpen az egész gyerekek, nem tudom, nem akarok újra mutogatni, hogy ez kinek köszönhetők, vagy kinek a hibája, hogy nem akarják összekeverni ezekkel a régi dolgokkal őket. Tehát nehogy az legyen, hogy véletlenül is egy olyan generáció nő föl, akik visszaviszik abba az irányba. Mm. Vagy ez csak az én paranoiám.
Lehet, hogy ez benne van. Elképzelhető.
Mert ami számomra nagyon-nagyon izgalmas, az az, hogy általában azt mondják, hogy a közönség határozza meg a stílust, illetve a trendeket. Hát én, nem tudnék egy olyan példát sem mondani, amikor ez tényleg így van. Mert nem mi döntjük el azt, hogy a stúdiók miből csinálnak filmet, hanem ők döntik el, és az lesz a trend, amire majd az emberek leginkább elmennek abban az évben, vagy abban az adott időintervallumban. Viszont egy animációs közönségnél ez a váltás, ez hogy történt? Tehát szerintem itt igazából semmi másról nem volt szó, mint hogy A-ról a B-re lépünk előre, nem? Tehát, hogy 3D kezd fejlődni, a komputer animáció számítógépen egyre népszerűbb, akkor mi lenne, hogy kipróbálnánk ezeket, és akkor elkezdtek ilyen kaliberű sorozatokat gyártani. Ez mondjuk még mindig nem magyarázza meg, hogy a 2D sorozatok, mint például ez a... Hú, nem is tudom, múltkor néztünk a Crew Roomban valamit, aminek nem is tudom, mi volt a címet. Almost Naked Animals talán... Volt olyan, nem?
Biztos.
Vagy valami nagyon-nagyon... Nagyon... Igen. Igen? Van egy 2011-es animációs sorozat, ha minden igaz.
Akkor az?
Igen. Hát... Én nem akarom mondani, hogy ez mennyire katasztrofális sorozat volt, mert csak egy ránézés alapján is, de... Jó, mondjuk a mi IQ szintünk az körülbelül abban a pillanatban azon a szinten mozgott, hogy mi ezt marhára tudtuk élvezni.
Van olyan, igen.
De egyébként tényleg, tehát mikor változott ennyire meg ez a trend? Tehát én nem mondom azt, hogy ez a trend, ez teljesen megváltozott, mert ha belegondolunk, akkor a Boci és Pipi is valahol nagyon hasonlított erre a trendre, de annak volt, ennek a trendnek volt az előfutára valami szinten, nem?
Igen.
De tulajdonképpen mi is egy olyan generációnak vagyunk a tagjai, akik már ezen a kissé eltorzult világképpen nőttek fel?
Valahol, valamennyire talán igen, de hát azért szerintem ennyire ilyen szinten nem, mint most, nyilván.
Hát én nagyon bízom benne, mert ha ilyen szinten, akkor hadd nem mondjam, hogy igen, hogy mi fog történni velem a következő pár másodpercben. Na mindegy. Szóval Looney Tunes, beszéljünk kicsit a Looney Tunes-ról. Kedvenc figurát?
Szerintem a Préri Farkassal mennék, de igazából te mindegyiküket szeretem.
Miért a Préri Farkas?
Nem tudom megmondani. Eleve nem szerettem azt a kenyafutó kukkosnál szímet, meg igazából szerintem idő után már rajt idegesítő volt, hogy mindig megszökik előle a madárs, hogy sose kapja meg, pedig hát rajtul megérdemeltem volna. Azt nem is, szóval szerintem egy olyan szimpatikus karakter volt.
Az egyik válogatásban, amit pont a napokban néztem, volt egy eszméletlen zseniális, most már nem emlékszem a címére a sketchnek, de brutális volt. Szintén a Péri Farkassal és azzal a juhász kutyával volt. Nem tudom, hogy neked rémlik-e még a dolog, amikor a kutya reggel megy és becsekkol, és igen, neki kell ügyelni a nyájra. A Préri Farkas meg felbukkan, és megpróbálja mindenféle elképesztő módon ellopni a nyáját és felfalni őket, de közben minden visszafelé sül el. Tehát az körülbelül ugyanaz a kategória volt. Szerintem az is önmagában egy zseniális sketch volt. Tehát nem tudom, valahol szerintem mindannyian magunkra tudunk ismerni a Préri Farkasban. Mert mind hajszolunk valami, vagy hajszolunk egy álmot, egy képet. Talán, hogy tehát valahol egyébként mind hajszoljuk azt is, hogy ki szeretnénk lenni. És ennek egyfajta nagyon-nagyon gyönyörű reinkarnációja tulajdonképpen a Préri Farkas figurája, szerintem azzal, aki lehetetlen, hogy bármit is megszerezzen. És ez mennyire tökéletesen leírja, főleg a mi generációnkat szerintem. Bármelyik nem a testetben, mert a testetben az nem teljesen igaz, hiszen otthon laksz, nem fizetsz lakbért, és jó, nem annyit fizetsz, mint mi, tehát átlag emberek, és nagyon jó munkád van, amit szeretsz. Szóval, hogyha ebből indulunk ki, akkor érted, tehát te nem lesz Préri Farkas.
Jó, lehet, hogy ilyen téren nem, de egyébként minden más téren, igen.
Tehát minden más téren egyben egyetértünk.
Találtad.
Egyébként beszélj egy kicsit tapsi-hapsiról, mert azért mégiscsak ő a 75 évesebb volt a múlt héten. Ezen a héten. A kérdésem az volna elsősorban hozzád, hogy mit tudsz a Looney Tunes-ról, tehát a bolondos dallamokról.
Hát ugye a háttértörténetről igazából nem sokat. Ugye, mint amennyit a RTV-ben már elmondtál egyszer. Angolul.
Amire feltételezem, nem emlékszel, semmi baj, átfogottunk rajta még egyszer, csak a biztos, hogy nem biztosnak kell lenni. Szóval 1930-ban a Warner Brothers kitalálta, hogy szeretnének shortfilmeket az animációs részlegüknek, és ez egészen 1969-ig futott moziban, többé-kevésbé. Átlagban 6 és 8 perc közötti sketchekből álltak, amivel a Walt Disney-nek szerettek volna egyfajta konkurenciát állítani, és még ugye a Walt Disney az elsősorban elvitte az ő világát a lányok irányába, ami nagyon okosan tett egyébként. Addig a Bolondos Dallamok, illetve a Warner, illetve az összes Hanna-Barbera produkció szintén a fiúké volt. Ami egyébként belegondolva nem tudom, melyik lenne egyébként a nagyobb könyvtár, tehát a lányoké vagy a fiúké. Szerinted? Melyik a nagyobb örökség, vagy melyik az, amivel több időt el lehet tölteni?
Fú, hát nem tudom. Mind a kettő elég nagy lehet.
Hát bízunk benne azért.
Lehet többé
a nem tudom. Tehát én annyira sok Miguel Guerrero Plutós cuccra nem emlékszem. Az én gyerekkoromból. Mint mondjuk amennyi Bolondos Dallamok volt. Ami egyébként nagyon érdekes, mert szerintem a Bolondos Dallamok az tipikusan az a dolog, és körülbelül az ugyanúgy igaz az összes Hanna-Barbera produkcióra, hogy megunhatatlanok. Ugyanarra kapta felépült fel, minden egyes epizód ugyanarról szól, ami egyedül változik, az a helyszín. Semmi más nem változik. Ugyanaz a koncept, ha a karakter beszél, akkor beszélni fog a következő epizódban. Ha a karakter nem beszél, akkor soha nem fog beszélni a karakter. De csak a helyszínt változtatják meg, viszont minden más ugyanaz, és valahogy mégis működik. Minden egyes alkalommal működik. Szerintem ez valami állati frenetikus dolog is. Ugyanez nem tudom, mennyire elmutatta egyébként a Disney-ről. Ami, ha belegondolsz, az életnek a mázos oldalára épült föl. Míg a Bolondos Dallamok szerintem sokkal mélyebb volt, és sokkal inkább a humorra épített. És ez most lehet, hogy megint csak egy ilyen hülye túlgondolás ennek az egész témának. De nem létezik az, hogy aki a Bolondos Dallamokon nőtt föl, valamilyen szinten jobb, vagy menjünk inkább azon, hogy másabb humorral rendelkezik, de másképp áll az egész humorhoz, mint mondjuk az, aki a Disney-n csepeledett föl. Mert ugye a Disney-ben is volt humor, de ők sokkal visszafogottabbak voltak mindig is, szerintem.
Hát igen, ebben biztos, hogy van valami.
Ez egy egész konkrét zárása volt ennek a kérdésnek. Köszönöm szépen. Szóval kezdetben a Bolondos Dallamok és a Merrie Melodies volt a két opciója a Warner Brothers animációjának, amit 1930-ban kezdtek el méghozzá, ha jól emlékszem, Boscóval, akire, ha mindegy, azokat te is emlékszel. Boscóval és Buddyval egyébként.
Igen.
Csak még tovább zavarjuk a kedves kolléga úrnak a képzelet erejét. És egyébként onnan származik, hogy hívták a lányt? Betty volt, nem?
Ja, igen, olyan biztos, hogy volt.
Igen, na, ez csak így vissza, úr. Nem. Szóval, hogy a Warner Brothers a hatalmas zenei könyvtárát használta fel a rajzfilmjeihez, mert ugye akkoriban volt valami nagy cuccot, És 1934 és 43 között a bolondos dalmak fekete-fehéren mentek, míg a Merli Melodies pedig színes. Mentek. Annál érdekes volt. És 1940 azt hiszem 43 után mindkét sorozatot színesé változtatták. Voilà! És minden figurának egyébként, ami nagyon-nagyon érdekes az eredeti verzióban, az hogy Mel Blanc szolgáltatott hangul. De mi miatt jöttnek oda, szerintem álljunk meg, hogy a legelső dolog 1930-ban a Sinking in the Bathtub című animáció, amire nem emlékszem, hogy bemutatták-e nálam, de valószínűleg, mert ismerősnek tűnnek mind a kettőnek Bosco figuráját, tehát valószínűleg biztos volt.
Igen, igen. Igen, hát valószínű.
Igen, tehát Boscoból lett Buddy egyébként. És utána jött Tapsi Hapsi, akiben az volt nagyon érdekes, hogy ő már korábban is szerepelt, de végleges formáját, az, ahogy ma ismerjük, illetve a legközelebbi verzióját annak, ahogy mi ma ismerjük, az 1940-ben kapta meg, de azt, ahogy ma ismerjük, az 1942-ben alakult csak ki. Ami egyébként nagyon izgalmas, szerintem.
Abszolút.
1935-ben debütált, ha minden igaz, akkor Cucumalac. A Beans the Cat című mesében. Őt követte 37-ben Dodó Kacsa és 40-ben lépett színre Tapsi Hapsi. Ami, ha belegondolsz, nagyon durva történetek, nem?
Ez biztos.
Neked van-e olyan, tehát van-e kedvenc sketched? Tehát ezt már kérdeztem korábban, de nem adtál rá választ.
Ja. Ugye ez a nyújt szezon, kacsa szezon, az szerintem mindenkinél egy abszolút kedvenc.
Nem, én ezt háromszor láttam múlt héten, szóval.
Nyilván. Igen. Mondjuk az nem teljesen szkecsdő, mondjuk én a visszatérve a kenyérfut, hogy alkohol, én nagyon szeretem, amikor kiírták a nevüket, meg valami kamu nevet latinul, ami hát ugyanazok, mint a latin lenne, de ugye nem teljesen az volt, de ez is egy jó bufa dolog volt. Mert meg hát ugye az... Igen, meg amikor ráesett az üllő, vagy nem tudom micsoda, meg a zongora, meg hát ugye amikor nem tudom hány szerszor elütötte a vonat neki, ilyenek, úgyhogy volt azért ott is jó. Mert én azokat szeretem, az szerintem többfélében is volt, amikor mit tudom, hogy kirak ilyen táblát az útra, ilyen kartontáblát, vagy nem tudom is, hát, hogy ott van valami kaja, vagy ilyesmi, és akkor ugye a másik karakter meg átmegy a táblán, mint hogyha így megbontja a teret, vagy ilyesmi, hogy így átmegy rajta, hogy meg ugye neki csapódik már minden. Ennek már nem tudom, ne biztos van valami hivatalos neve.
Nagyon bízom benne.
De szerintem remélem, hogy rájött, hogy mire gondolok. Igen, szerintem úgy nagyjából ezek.
Igen, egyébként, mert én is pont azon gondolkoztam, hogy nem lehet igazából választani kedvenc karakter szerintem, de csak hogy próbálj meg átfutni azon, hogy kik voltak a fő karakterek, tehát megpróbálom neked felsorolni, hogy kikre emlékszem belőle. Aztán utána meg át fogom menni azon, hogy kinek ki volt a hang, és mert szerintem ez is valami érdekes volt egyébként. Készen állsz?
Mert?
Gyors leszek, kb. 5-6 nevet kapásból rávágok, aztán utána majd elakadok. Hölgyeim és uraim, íme a bolondos dallamok felhozatala. Tapsi Apsi, Dodó Kacsa, Szilveszter, Cucumalac, Elmer Fudd, Csőrike, Rész Rosszem, Nagyi, Marvin a Marsakó, Speedy González, Kodnyenes úr, Barnard, a kutya, Tyúkcica, Willy a préri farkas, Pepe le pici, Tazmán ördög, Piszkos kanaszta, Boszorkány rekettyés, Lola, felolvasó és narrátor. Szóval, kinek emlékszik, kinek ki volt a hangja? Vagy számodra ki a legismertebb?
A magyar hangok közül?
Aha, Tapsi-Apsi.
Tapsi-Apsi, persze nekem a Borzolival van meg abszolút. Biztos, hogy láttam mással is, de ő maradt meg egyértelműen.
Én nem vagyok benne biztos, hogy láttam mással. Jó, lehet. Nem hiszem. Nem tudom.
Nem tudom, szerintem volt egy pár ilyen régi, mert emlékszem, hogy volt, amikor más volt, de igazából az nem maradt meg, tehát nem tudnám megmondani, hogy kivel hallottam még.
Dodókocsa?
Dodókocsa, ő szerintem csak a Csankóval nekem.
Igen? Ő egyébként nem szikrozálta.
Nem a Dodókocsa, a Balázs Péterrel, persze, jó, igen, ezt kellettem. Igen, de neki is volt nás, emlékszem, hogy volt nás neki is, mert szerintem az elsőben nem szerepelt abban, mint hogy valami egy ilyen mélyebb hangja volt, azt tudom.
Hát lehet, a felesen emlékszik rá. Szerintem akire te gondoltál, az a cucumalac volt, nem?
Igen, persze.
Meg az ember volt.
Igen, de ők viszont nem is rémlenek mással abszolút, tehát ők csak a Csankó Zoltánnak.
Egyébként és hatalmas sokat kaptam, hogy volt neki más hangja is.
Igen, biztos, hogy mindeniknek volt kávé.
Igen. Csőrike?
Az érdekes, nem hiszem, hogy ki volt, de azt tudom, hogy hozzá is abszolút egy valakit kötök, szerintem őt nem is nagyon hallott. Szerintem őt abszolút csak egy hanggal hallottam, de most meg nem mondom, hogy ki volt.
Radu Deniz.
Akkor vele, igen.
Riz Rosszem, neked kicsoda?
Nekem a Besenci abszolút.
Nekem sem rémlik egyébként másra, pedig az a érdekes, hogy ő nem is szinkronizált a 94-től a figurát, ha minden igaz.
Mm-hmm.
Nagyi?
Igen. Nagyi, hát ő a Kasajlona egyértelműen.
Kikus, ki más is lenne. Oké, szerintem körülbelül ennyi volt így a lényeges, a többire arra én sem igazán tudok mit mondani. Helyette beszélünk kicsit Tapsi-Apsiról, tehát konkrétan szerinted mi az, amiért Tapsi annyira kiállt az idő próbáját a maga módján?
Hát veszek azért, mert egy jó karakter nyilván, akinek olyan a humora, ami nem időfüggő, tehát hogy nem feltétlenül aktuális dolgokkal foglalkozik, hanem tényleg olyanokkal, amik mondjuk mindig viccesek, tehát ha 1940-ben nézi valaki, vagy nem tudom mennyivel, ha meg most, tehát hogy nem veszítenek igazából a humorukból ezek a poénok, amiket mondjuk ő szállít, vagy mondjuk bárki más is igazából itt a bolondos tarnamokból.
Aha. Ez igaz. Egyébként legalábbis tapasztalatom alapján, ami nem olyan ördöngösen, mint mondjuk a tiéd ebben a témában. Amit én nagyon szeretek Bugs Bunnyban, illetve Tapsi-Apsiban, az pontosan az, hogy ő tipikusan egy olyan karakter, aki nem keresi a bajt, hanem a baj keresi őt. És ő nem szeretne rossz indulatúan kikerülni belőle, borsot törni, de azért szeretne borsot törni a másik orra alá. Talán így lehetne. Tehát őt nem rossz célok vezérlik, hanem ő tulajdonképpen a... Nehéz egy kicsit megfogalmazni. Benne tényleg az a legjobb, hogy ő nem keresi a bajt, hanem ő csak szeret borsot törni mások orra alá. Talán ez a legegyszerűbb.
Igen. Igen, már legyünk ebben.
Egyébként nagyon érdekes, hogy a három legismertebb rajzolt figura között ott van Tapsi-Apsi, a másik Mickey Egér, a harmadik pedig Superman. Tehát azért ez egy elég nyívós triumvirátus szerintem.
Hát ez biztos.
Igen, tehát ő egy nagyon-nagyon trükkös nyuszívka volt. Nagy mondása, amit te úgy neveztél az egyik nap, hogy a szinkron nagy csodája, hogy kifért, az az, hogy nem jár egyet, hapsikám!
Igen.
De rosszabbul egy. Miért tartott annyira lehetetlennek, hogy ez kijöjjön?
Nem, hogy nyilván nem annyira lehetetlen. Vannak ilyenek, nekem sem nekem kedvenc példám, amiket szoktam mondogatni, hogy ha az kijött, akkor te gyakorlatilag bárhol bármit ki lehet hozni.
Na, például?
A szállító valamelyik része volt vagy a másikban, amikor még a László Zsolt volt a hangja, és szerintem az elsőben. És akkor amikor így sorolta a szabályokat, ugye, hogy első szabály, már nem emlékszem, melyik szabály ami volt, és akkor ugye, egy first rule, meg az első szabályt ugye azt kilyen gond nélkül, hogy amikor a third rule-ra a harmadik szabályot, azért rá kell tenni egy párat. vagy a... Hova a Disney filme volt egy pár év, azt mondom, te is láttad a rádiós lázadó, azt mondom, az volt a magyar címe. Abba mondott egy olyat a csaj, hogy amikor ott a bál volt a végén, hogy Kings and Queens, hogy, és akkor arra mondták a magyarul, hogy bál királyok és bál királynők, na az mondjuk egy nagyon brutális, tehát annyi szószagot átenni, azt már szerintem egyszerű.
Jézusom.
az sokkal durvább nyilván ennél a tapsolok csinálni.
Hát... szerintem össze se lehet hasonlítani közel.
Hát, ja.
Oké. Okay. Ami nagyon izgalmas, ez pont pár napja láttam egy nagyon rövid videó részletet egy dokumentumfilmről, ami egyébként pontosan ebben a témában készült, így a klasszikus cartoonistákkal, hogy ilyen szépen magyarosan fogalmazza meg a dolgot. Ők meséltek arról, hogy szerintük miért is működik annyira jól a baladás dallamok humora, és erre azt mondták, hogy mert a baladás dallamok humora az emberi természetet és a logikát veszi alapul. Tehát belegondolsz minden egyes dolog, amit ezekben a sortok, amiket ezekben a sketchekben látunk, azok mind egyfajta tulajdonságnak, egyfajta viselkedésmódnak az ábrázolása, és annak a logikus következményei. Tehát mit tudom, amikor mondjuk a dödókacsa kifut a vízből, hogy megálljon a várfal alatt, várajtó alatt, ami majd egyszer ki fog nyílni, és ez természetesen ki fogja lapítani. Na, amikor kilapítja, az a logika. Amikor kiszabad, az pedig az emberi természet, hogy be akar kerülni a várba. Című kaliberű történet. Vagy nagyon-nagyon jó példa, amikor Elmer vadászik tapsira. Például is tapsi megkiszúr már Elmer, az meg a logika. Feltételezem valami szinten. És azt is mondták egyébként ebben a filmekben, hogy az, hogy valaki inspirációt szerezzen, ahhoz muszáj, hogy legyen érdeklődési köre a filmezésen kívül is, és tanulmányozni kell a valódi életet. Meg ami nagyon fontos az, hogy a legkisebb mozdulatok, illetve hogy ezek mekkora hatást tudnak gyakorolni az emberre, amik igazából nagyon-nagyon izgalmasak. Úgyhogy senki sem felejtse el, hogy az emberi viselkedés és a logika az, amiben az igazi humor rejlik, és ezt olyanok mondták, akik sketcheket gyártottak évtizedeken keresztül, nagy sikerrel. És egyébként, ha belegondolsz, ez szerintem nem is fér a mai humornak a nyomába se, semmilyen szinten, na?
Hát ez biztos.
Hát így van. Oké, neked melyik volt egyébként... Beszélgessünk még egy dologról, amiről még lehet beszélgetni. Múlt héten felmerült annak a lehetősége, mert szerintem még mindig csak egy lehetőségről beszélgetünk, hogy egy nagyon-nagyon híres, nemrég az NBA-ből kiszállt sztár esetleg visszahozná a balondos dallamokat a nagy vászonra, méghozzá azzal a hírrel álltak elő, hogy lehet, hogy lesz Space Jam 2. Beszélgessünk is erről. Space Jam 1 neked milyen volt?
Én valamikor nagyon régen láttam, szóval nem túl sokkal azután, hogy meg jól van, de biztos mondjuk szerintem, hogy ilyen egy évvel körülbelül azután, hogy megjelent lehet, hogy kevesebb, vagy kicsit több, nem tudom. De valahogy akkor is szerintem én akkor egyszer láttam, úgyhogy igazából sem tudom, hogy nem emlékszem rá. De hát ugye figuráim nekem is voltak, mint ahogy akkoriban feltételezem mindenkinek körülbelül.
Nekem csak egy bajom van ezzel, hogy miért csak akkoriban, tehát mi történt, te hol tartod őket, mi történt velük?
Nem tudom, hogy hol mesélj van nekik, nem tudom, okay, hogy valamelyik költözés során tűnhetek el ezek, mert egy csomó olyan játékom eltűnt.
De van egy olyan doboz, vagy olyan hely, ahol ezek tárolva vannak, és lehet, hogy ott vannak?
Igazából elképzelhető, hogy a garázsban vannak, hogyha ott nincsenek, akkor eltűntek.
Mit lennek, hogyha holnap kimennél és megkeresnél őket?
Nem, abszolút jól hangzik.
És meg is csinálod?
Persze, meg.
Na, látod, ma is segítettem valakinek. Tök jó érzés. Egy baromira zseniális film. Tehát én eleve óriási rajongója vagyok mind a mai napig a Roger Newell a Pálcban című filmnek, ami körülbelül az első fél animációs, fél rajzolt történet volt. És hát szerintem csak a hülye nem szeret ezt a filmet, mert annyira zseniális minden szempontból. És a Space Jam ugyanez volt, nagyon-nagyon hasonlóan. Az az egy különbség, hogy neki volt Michael Jordan-je.
Nyilván.
Aki, hát szerintem 96-os volt a film, vagy 98-as, nem? Szerintem nem emlékszem. Valamely akkor ő volt. Abban biztos, hogy a kettő közül az egyik. Köszönjük szépen, nem esett. Bocsánat, köszönjük szépen, hiszen nyilvánvaló. Semmi baj.
Jó, hát...
Szóval igen, tehát Michael Jordan volt 90-es... 96-os, igen. A 90-es évek legnagyobb NBA sztárja. Tehát
96-os.
Ki másra is lehetne elképzelni egy ilyen filmet a 90-es években. Arról is beszélve, hogy egyébként mekkora poén lett volna, hogyha most megcsináltak volna a Space Jam 2-t Michael B. Jordannel. Ilyen grúcs sajnál, hogy ez a csáv az nem NBA-zni ment.
Hát ez biztos.
Én abban bízok egy
kicsit, hogy
visszatér. Ez jó volna már, mert nem is tudom hány évtizedben nem láttam őt semmiben. Szerintem kb. Space Jam volt az egyetlen, beláttam. Nem?
Hát,
volt az egyébként bármi más filmje?
Ja. Hát körülbelül... Szerintem nem nagyon. Lehet ilyen cameo-ba feltűn, de...
Kérdés.
Igen, ilyen kaliberű biztos, hogy nem.
Igen, a Space Jam volt neki az utolsó filmje.
Én még abszolút.
Logikus.
Igen, két napja perelt be
valakit. Miért perelte be? Te miért perelte be?
Hát zajlik az élete, úgy tűnik. Várjam. Mindjárt megnézem. Valami kéne egy perelt be, aki az ő brandjét nyúlja. Nem tudom, ez a cikk címe, hogy Michael Jordan beperelt az egyértelműen az ő brendjét, hamisítva kínai
csiódát. Én sem veszek egy csiódát, de nem is gondolom, senki sem érdekel különösebben.
Hát különösebben. Ez az első félmondat a legbrutesebb, hogy a csiódán egyébként a Jordan mandarin tükör fordítása.
Uram Istenem.
Akkor mind csodálkozik.
Ő most egyébként akkor ezek szerint ilyen gyümölcsöket termeszt?
Feltételezem.
De volt kemény az értelmében.
De a Space Jam óta nem is volt egyébként semmi benne, abszolút. Akkor még csak a Meóba sem volt ezek szerint. De mert ott a Self-nél azért van egy pár, igen.
Köszönöm, tisztára felháborító. Na mindegy, szóval mi szurkolunk annak, hogy legyen Space Jam 2, ugyanis szerintem semmi sem lehetne szólhatna nagyobbat, pláne visszatérő szempontjából a Bolondos Dallamok karaktereinek, mint az, hogyha egy óriási NBA sztárral újra a nagy vászlót meghódítanák. És reméltek ezúttal nagyobb sikerrel járnak, mint tették ezt legutóbb. Illetve hát tulajdonképpen én abban bízok, hogy Muppet jelleggel majd feltámasztják őket. Úgyhogy kitartás mindenkinek, aki Space Jam rajongó, tapsi-apsi felé tessék meg ünnepen, nézzetek minél több Bolondos Dallamokat, és találkozzunk nem máskor, mint jövő héten. Mi itt leszünk, és reméltek, akkor már jump-cut-olunk is. Nyom, jajj, habiskám! Itt a vége! Ez van, csácsok! Frasier has left the building.